Sziasztok! Nagy öröm itt lenni, tényleg. Tök jó. Értem. A jó egy kicsit erős volt, de... Oké, mennyei atyánk. Köszönjük a gyors ima válaszokat. És tényleg egy szomjúsággal, egy éhséggel vagyunk itt előtted. Nem vesszük könnyen, hogy a fiaidnak neveztetünk, hogy atyánkként járulhatunk hozzád. Nem vesszük könnyen az életet, ami a kapcsolat, a közösség veled, hanem szomjúzunk téged, éhezünk téged, igazán szükségünk van rád, és csak kérünk, hogy elégíts meg minket. Ja, egyszerűen hajolj le hozzánk a te kegyelmedben, és bánj velünk a te neved szerint, a te szereteted szerint. Ma, és aztán egész életünkben, és mindörökké. Ámen. Ámen. Szóval, 1 Péter hol? 1:6. Hát messzire nem jutottunk, azt el kell ismerni. Akkor olvassuk 1:1-től, ha már ilyen közel vagyunk az elejéhez. Péter Jézus Krisztus apostola. Pontusz, Galácia, Kappadócia, Ázsia és Británia szórványában élő jövevényeknek, akik ki vannak választva az Atya Isten eleve elrendelése szerint, a szellem megszentelő munkája által az engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen. Áldott a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között. Oké. Rájöttem, hogy van a szívemben egy mély, már-már kitörölhetetlen eretnekség. És fogadni mernék, hogy a tiétekben is ott van. Csak tagadjátok. Még csak nem is tagadjátok, így van. Oké. Szóval eretnekség, itt tartottunk. Az én szívemben. Tudjátok, mire vártam, mire számítottam, rájöttem. Stikkában erre számítottam. Hogy egy nap eljutok az érettségnek arra a szintjére, hogy Istennek már nem kell állandó nyomorúságba kísértések, kihívások között tartania, mert már érteni fogom, hogy függök tőle, és amikor jó időket élünk, akkor is függeni fogok tőle. És most valahogy így 11 néhány évnyi kereszténység után kezdem azt érezni, hogy ezt hiába várom. Úgy értem. Úgy értem, ezt hiába várom. Úgy értem, Isten, azt hiszem, úgy gondolom, hogy ezt másképp akarja, ezt a feszültséget feloldani. Valószínűleg úgy akarja feloldani ezt a feszültséget. Szét foglak ültetni titeket, hogyha ezt sokáig csináljátok. Szóval úgy fogja fel, most mit nevettek, ez olyan érdekes. Figyeljetek, ezt a feszültséget úgy fogja feloldani, hogy állandóan kísértések, próbák és kihívások között tart, de élvezhetem annak a gyümölcsét, hogy egyre gyakrabban kiáltok hozzá. És a szabadulás a próbákból, a kísértésekből a hozzá kiáltás egyre gyorsabb, egyre mélyebb és egyre komolyabb voltából jön. Nem jön el az a nap, amikor a körülmények lágyan szétterülnek körülöttem, édesdeden simogatva és dédelgetve. Nem, egyre nyomorultabb lesz. De egyre hamarabb kiáltok Istenhez, az Istenhez kiáltásom egyre mélyebb hittel, és egyre gyorsabb megnyugvással, és aztán egyre nagyobb megtalált erővel és nyugalommal ajándékoz meg. De a matató őrület, erre kezdek rájönni, soha nem fog elmúlni, amíg itt élünk ezen a földön. Úgyhogy kérlek, hagyj föl a naív reménnyel. Ugye te ne készíts olyan tervet, hogy ez majd holnap elmúlik, és vissza se jön. Igazad van, tényleg elmúlik holnap, de visszajön.
Ez nem volt benne az első megtörténő előtti üdvösségi ajánlatban.
Ugye? Hát ezt, ha elmondták volna az elején, nem térek meg. De nem, akkor is megtértem volna. Csak vártam volna még egy picit. Igen, oké. A dolog úgy néz ki, hogy Isten ránk tesz egy kis nehézséget, mi hozzá kiáltunk, ő megszabadít, és aztán hozza a következő nehézséget, mi hozzá kiáltunk, ő megszabadít, és az életünk így megy előre. Így. De az, hogy nem jön többé a nehézség, az egy rossz remény. Az egy olyan remény, amely mögött valójában az van, hogy várom azt a napot, amikor végre nem lesz szükségem Istenre. Ez valójában az van a gyökerében, hogy a manna, amit megkapok minden nap, abból már elegem van. Nem mannát akarok, hanem fűrjeket, húst, uborkát, elég a mannából, elég az isteni gondoskodásból, szeretnék már saját gondoskodást, saját erőforrást, valami mást, fűri burgert, nem manna burgert. És Isten azt mondja, hogy de figyelj, Sanyi, ebben a várakozásban van egy alapvető tévedés, egy metafizikai tévedés van benne. Ebben a várakozásban az az eretnek gondolat van, hogy létezik élet Isten nélkül. Ez olyan, mintha a hal azt mondaná, hogy várom azt a napot, amikor végre nem kell ezt a nyomorult vizet kopoltyúznom. Várom azt a napot, amikor végre elhagyhatom ezt a nyomorult óceánt. És van benne egy alapvető tévedés. Az élet közege az ő számára a víz, és minden egyéb a halált jelenti. A halált jelenti neki. És így nekünk is, a mi életünk közege Isten, a tőle való függés, a belé való kapaszkodás, az, hogy ő a megmentő Istenünk, reggel, délben és este. És folyamatosan elveszettek vagyunk, és ő folyamatosan, állandóan megment minket. És ez a kapcsolatunk, és ebben a kapcsolatban, amikor én el vagyok veszve, és ő megment reggel, délben, este, a hét minden napján, a hónap minden hetén, az év minden hónapjában, akkor élek, és akkor találok nagy erőt. És a gondolatom az kellene, hogy legyen, hogy bárcsak olyan ember lennék, aki nagy nyomorúságban él, nagyon közel Istenhez. Mert akkor a nagy nyomorúság csak apró, csendes kör, mint, hogy hívták? Káleb. Káleb 87 évesen, ez volt Pásztor Kende üzenete, ámulatos üzenet volt. 87 évesen azt mondja, hogy ad nekem azt a hegyet. De hát normális vagy, síkságot is kérhetnél. Nem én azt a hegyet kérem. De normális vagy, tehát ez tele van ellenséggel. Ugye, hát ott ez a legdurvább föld, amit el lehet képzelni. Szóval ugyanaz a szív van bennem, mint amikor Mózes elküldött kikémlelni. ugyanaz az erőm van ma is arra, hogy harcoljak, kimenjek és visszajöjjek. Én azt a hegyet akarom. Oké, kereste a bajt. Normális az ilyen? Nem, nem normális, tényleg nem az, szellemi. Isten fog nekem erőt adni, úgy értem, annál nagyobb buli lesz, minél nagyobb az ellenség. Mert annál nagyobb a dicsőség. Úgy értem, jönnek az, a legyőzhetetlen ellenségek, és én látni fogom Isten dicsőségét, ahogy ő rajtam 87 éves aggasztjánon keresztül legyőzi a legyőzhetetlent. És én ezt választom. Én választhatok, akkor azt választom. Mi mit választunk? Nyugdíjba szeretnék menni. Úgy értem, elfáradtam. Olyan régóta tervezgetem, hogy még kibírok egy pár évet, aztán nyugdíjba megyek. Nem mehetsz nyugdíjba az életből. Rossz terv, rossz várakozás, rossz fókusz. Úgyhogy örvendezünk rajta, hogy el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségünk van a mennyben, hogy Isten hatalma őriz minket, de most úgy kellett lennie, hogy kissé megszomorodjunk különféle kísértések között. Szükségünk van ezekre. Így kellett lennie. Ha nincs így, akkor bizony az én régi bűnös természetem tervezi a nyugdíjba menetelt. És ha rajtam múlna, holnap mennék. Hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, és... Oké, a megpróbált hit, és a megpróbált itt két kifejezést jelent. Az egyik kifejezés a finomítják, vagy megtisztítják. A másik pedig a próba, amely bizonyítja az anyag meglévő értékét, ugye? Tehát lehet... A megpróbált hitünk, a hitünket egyrészt megpróbálja Isten, hogy tisztítsa, ugye amikor az aranyat ilyen módon megpróbálják, akkor fölizzítják, ugye a benne lévő salakanyag feljön a tetejére, azt lehúzzák onnan, és marad a tiszta arany. De a másik mód, ahogy meg lehet próbálni valamit, az az, hogy megpróbálom azért, hogy kiderüljön az értéke. Nem mert rá akarok cáfolni, hanem mert tudom, hogy ott van az érték, és nyilvánvalóvá akarom tenni. Ugye? Hogyan lehet egy különleges acélnak a szakító szilárdságát igazolni, úgyhogy megpróbálom elszakítani. És amikor nem szakad el, csak messze azután, amit el kéne bírni, akkor a próbát kiállt. Megpróbáltuk, és a megpróbálás dicsőséget, egy meglévő értéket leplezett le. A mi megpróbált hitünk értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál. Oké, a mi... hitünk értékesebb a tiszta aranynál, ami a földi életünk során ugye az egyik legállandóbb, egyik legellenállóbb, és az egyik legértékesebb anyag. Ugye? És azt mondja, hogy az, ami neked van, hogy ha bár nem látod Istent, de van egy szívbeli meggyőződésed róla, és ezzel a csendes meggyőződéssel éled az életedet, átmész próbákon, és mondjuk azt, hogy csendben tűröd őket, hitben, hogy csak egyszerűen tudod, hogy kicsoda Isten, és ezt nem vagy hajlandó elfelejteni, ami megpróbált hitünk értékesebb. Értékesebb a tűzben megpróbált aranyá. És Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyul a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. Ámulatos. Én azt hiszem, hogy erről mi beszéltünk múlt héten. Nem beszéltünk erről, de én erről beszéltem. Azt mondja, megjelenik a világ ura, oké, a mindenség ura. Az egyetlen, akinek a szava igazán számít. Ugye nem az apukád, az ő szava nem számít. Nem a főnököd, az ő szava nem számít. Nem a miniszterelnök, az ő szava nem számít. Nem a vallási vezető, az ő szava nem számít. Oké, nem valamilyen erkölcsi óriás, az ő szava nem számít. Nincs, akinek a szava igazán számít. Egy valakinek a szava számít. Jézus Krisztus, aki amikor megjelenik, és látja a te hitedet, midet? A megpróbált hitedet, nem a nagyszerű tetteidet, Hogyne, persze, azok majd a gyümölcsei lesznek annak a megpróbált hitnek, de igazából a hitedet látja. És mit mond a hitedre? Hogy méltó a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. Jön a mindenható Isten, a mindenség ura, akinek a szava nem, oké, nem üres beszéd, hanem aki amikor szólt, figyelj, amikor szólt, akkor a semmiből lett. Az ő szava alkotta a mindenséget. Az ő szava zsidók egyben tartja fenn a mindenséget. És ő ugyanezzel a szóval, amikor látja a te megpróbált hitedet, azt mondja, hogy nagyszerű. Jól van, jó és hű szolgám. Dicsőséget adok neked. Dicsőség van rajtad. Az én dicsőségem rajtad van, és méltó vagy a nagyra értékelésre. Az én nagyra értékelésemre. Méltó vagy a dicsőségre, tisztességre és dicséretre. És ez, emlékeztek, én erről beszéltem, de elmondom még egyszer, elfelejtettétek. Mekkora kérónk van a mennyben? Arról ma beszéltem, ugye? Ugye azt mondtuk, hogy egy magyarországnyi terület per fő. Beépített lakás. Úgy értem, 4.544.552 év után is lesz még olyan fürdőszoba, amiben nem voltál. És nem lesz por. Por nincs, nem. Mennyben nincs por. Oké, tehát amikor Isten megdicsér, méltóvá tesz a tisztességre, a dicsőségre, akkor ezek nem jelentéktelen szavak, amikkel az átkos rendszerben kiszúrták a szemünket, ugye, hogy kis kitűző. Gratulálunk. Csak így tovább. Mostantól 8 óra helyett 9-et dolgozhatsz. Úgyhogy, oké, ez valódi. Ez valódi. És itt jön a hit magas formája, a legmagasabb formája. Őt szeretitek, pedig nem láttátok. És János 20:29-ből van ez az idézet. Péter hallotta ezt. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Ti láttok és hisztek, de boldogok azok, akik nem látnak és hisznek. Ezek vagytok ti. Ezek vagytok ti. Azt mondja, őt szeretitek, pedig nem láttátok. Ő benne hisztek, bár most sem látjátok. És kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Kell, hogy értsétek, hogy Istennek rendkívül fontos az a hozzáállás, ami neked van ő felé. Az, hogy te nem látod őt, hogy valódi hited van, amely a nem látható dolgok létéről, azaz őróla és az ő jelleméről való meggyőződés, hogy te, habár sose láttad Istent, habár az ő mindent leuraló hatalma soha nem mutatkozott meg színről színre előtted, mégis tudod, hogy ki ő, és az életeddel képviseled őt, hirdeted az ő nagyszerűségét. Hogyan hirdeted a nagyszerűségét? Úgy, hogy a kihívások közepette megmaradsz békességben, az ő jóságában, az ő hűségében, az ő szeretetében bízva. Hogy hirdeted a nagyszerűségét? Úgy, hogy van egy tűzben próbált hited? Hogy van egy megpróbált hited? Hogy jönnek a rossz idők, és azt mondod, hogy hely, annál jobb, annál nagyobb lesz Isten dicsősége. Ezt az üdvösséget keresték és kutatták, 10. vers, a proféták, akik nektek szent kegyelemről profétáltak, kutatva, hogy melyik vagy milyen időről tett kijelentést a Krisztus bennük lévő lelke, amikor előre bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről és ezeket követő dicsőségről. Ők azt a kijelentést kapták, hogy nem maguknak, hanem nektek szolgálnak azokkal, amikről most az evangélium hirdetői prédikálnak, nektek a mennyből küldött Szent Szellem által, és amikben angyalok vágyakoznak betekinteni. Proféciák. Isten előre elmondta, hogy el fog jönni a Messiás. Ott van a két kép a Messiásról. Az egyik a szenvedő, a másik a dicsőséges. Az első eljövetel és a második eljövetel. És akik a proféciákat hozták, azok tűnődtek rajta, hogy mikor jön el az ő ideje. Vajon meglátom-e még a Mesiást? Vajon én lehetek-e az az áldott ember, aki meglátja még? És nekik nem, ők mind meghaltak. Az a remény, amit prédikáltak, az nekik csak előre menőleg szólt, ők ezt nem láthatták. Ez értünk hangzott el. Mi vagyunk azok, akik a kegyelem korában, Krisztus után élünk. Mi láttuk a Mesiást, itt van az evangéliumban, itt van a levelekben. Ámulatos. Mi vagyunk az a generáció, akiknek szólt a profécia. És egy olyan titkot élünk, egy olyan titkot hallunk és hiszünk, amiben angyalok vágyakoznak betekinteni. Olyan angyalok, akik Isten jelenlétében élnek, akik látják őt színről színre, de mégsem lepleződik le Isten jelleme abban a mélységben, ahogyan a te életedben. Ők nem értik se a bűnt, se a kegyelmet, se az irgalmat. Nem érthették addig, amíg nem történt bukás, és nem történt megváltás. Egy csodába pillantanak be, hogy lehet Istenhez ilyen közel menni? Egy ilyen kicsi por ember hogyan tud Istenhez, a mindenhatóhoz, akinek én szolgája vagyok, akit tűz lángjává tesz, a mindenhatóhoz ilyen közel menni? Hogy lehetséges ez? És betekintenek egy csodába, ami a te életed, ami a te valóságod az Istennel való kapcsolatodban. 13. vers. Ezért tehát elméteket felkészítve, és itt egy nyomatékos felszólítást ír le, amelynek 5 része van. És ennek az 5 résznek, két parancsnak vannak alávetve. Van itt egy nyelvtani szerkezet. A lényeg ez a két parancs. Legyen reményetek, és legyetek szentek. Mi a remény? A jövőben való bizonyosság, és a szentség pedig egy közönségestől való elválasztottság, egy félre tettség. Elkülönítettség. Ezért tehát elméteket felkészítve. Ez egy tudatos cselekedet. Az engedelmesség az akarat tudatos cselekedete, felkészülök, az elmémet felkészítve. Beszéltünk előző órán arról, hogy Péter levele üldöztetések alatt, illetve előtt íródott. Ez egy katonai levél, amely felkészíti a hívőt arra, hogyan viselje el a nehéz időket. Üldöztetés jön, Néró nem sokára lámpást gyújt a kertjében keresztényekből, oroszlánok fogják megenni őket. Az első néhány viszonylag békés év után 300 évnyi üldöztetés következik. Halál a legtöbbüknek. Üldöztetés, kiközösítés, gúny, megveretés. Olyan körülmények, amik a mi kis civilizált világunkban elképzelhetetlenek. Pedig ha jól tudom, nem tudom, hogy a szám stimmel-e, azt hiszem évi 150 ezren halnak mártírt halált a keresztény hitükért a napjainkban is. Csak nincs a tévében. Csak nem Magyarországon. Azt hiszem 150 ezer a szám évente. Az nem egy kis mennyiség. Úgy értem, az egy hatalmas tömeg. És ez az idő vár azokra, akiknek Péter ír. És ez egy kemény beszéd. Úgy értem, tényleg, mint egy katonai parancs. Azt mondja, hogy kapjátok össze magatokat. Ez nem vicc. Az elméteket felkészítve legyetek józanok. A józanság, az elmebeli részegség, mindenfajta gondolkodásbeli túlkapásnak a hiánya. Legyetek józanok. És teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Az elménket felkészítve, józanul mit csinálunk? Nem annyira várunk. Teljes bizonyossággal reménykedünk a kegyelemben. Tehát hogy részegedhetnék meg? hogy azt kezdem gondolni, hogy Isten elhagyott. Hogyan lehetne lusta elmém úgy, hogy egy bűntudat komplexusba süllyedek? Hogy azt gondolom, hogy ha Isten ellenem, ki lehet velem? Ahelyett, hogy azt gondolnám, hogy ha Isten velem, ki lehet ellenem? Azt mondja, hogy teljes bizonyossággal várjátok a biztosan bekövetkező kegyelmet, amit kapunk Jézus Krisztus megjelenésekor. Mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek. Ez a nem hívő korunkról szól. Hanem mivel ő a szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek, egész magatartásotokban, úgy, amint megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Oké, tehát ez a 15-16. Versig nem jogi következményekről beszél, hanem a keresztény ember belső életével és külső életmódjával kapcsolatos felelősségről beszél. Arról van szó, amikor azt mondja, hogy szentek legyetek, hogy a törekvésünkben, teljes egészében Isten elvárásaihoz, az ő mércéjéhez kell igazodnunk. Oké, olyan könnyű azt mondani, hogy figyelj, de ez egy modern világ, mi nem így gondolkozunk. Ezt nem tehetem meg. Én nekem szentnek kell lennem, mint ahogy ő szent. Én elkülönültem ettől a világtól, és ennek a világnak az értékrendjétől, és a saját értékrendemet az övéhez igazítom. Ez a törekvésem, és persze nem megy, hibátlanul nem is ez a cél, de a hozzáállásomban, a törekvésemben azt kell, hogy mondjam, hogy a világ hazudik, és Isten igazat mond. Az én régi bűnös természetem ellensége Istennek, úgyhogy ellensége nekem is. Őre hallgatok, és nem magamra, és nem a világra. Ez a törekvésem, ugye? Ez katonai beszéd. Mit mondjon ehelyett? Mondja azt, hogy hát figyeljetek, hát végül is, hé, itt van Néró, Rómában élünk, nem kezdtem olyan komolyan venni. Kicsit, úgy értem, kicsit masszatoljuk el, na, hát most, hogy Krisztust megtagadod, vagy sem, hát a szívedben tudod, hogy elfogadtad, hogyha, hát, ha le kell köpni a keresztet, akkor leköpöd, hát nem olyan nagy gond az. Úgy értem. Úgy csak figyelj, úgy bölcsen kell, tehát, hogy megférj itt is, megférj ott is, nem kell olyan szélsőségesen. Ezt írhatta volna még, ugye? De nem ezt írta, nem, azt mondta, hogy a fehér-fehér, a fekete-fekete, a hozzáállásod legyen ez, és a többi Isten dolga azt mondja, hogy ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem mivel ő szent, ő a szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek. Egész magatartásotokban úgy, amint meg van írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Ha pedig, mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét. Itt van egy hatalmas kiváltság és egy hatalmas kiváltsággal járó felelősség. Én nem akárki vagyok, én Isten fia vagyok. Az atyámként hívom őt segítségül. A család tagja vagyok. És hallottam egyszer egy sztorit, egy amerikai lelkipásztor mesélte, talán egy konferencián, lehet, hogy néhányan hallottátok, családi vállalkozás, és büszkék voltak a vállalkozásukra, és a saját nevük volt a cégérük. És azt hiszem az egyik legfiatalabb testvér vagy mi, de már ő is benne volt a vállalkozásban, elszúrt valamit. Valamit nem vett magára. Ez nem az én dolgom. Nem emlékszem pontosan a történetre. Később az apja elkapta, és odaráncigált az autóhoz, és megkérdezte, hogy kinek a neve van ezen a kocsin? Kinek a neve van ezen az autón? Hát azt mondja, a tiéd. És ki az a név még? Hát az enyém is. Úgyhogy ez a te dolgod lett volna. Oké? Ha te neved van a kocsin, akkor ez a te dolgod. És ezt mondja Isten is. Figyelj, ha az én nevemet hordozod, ha atyádként hív segítségül, akkor az én mércém, az én értékrendem az, ami számít. És hogyha így van, akkor félelemmel, azaz rendkívüli nagyraértékeléssel és megkülönböztetett odafigyeléssel, tisztelettel éld a jövevénységed idejét, akkor kapd össze magad a mindenható Istennek vagy a fia. Őt képviseled, akár akarod, akár nem. Követek vagyunk, az ő nevében járunk, elünk. Miért? Mert ránk van írva a neve.
Úgy értem, de hát én nem akarok, én meghúznám magam itt csendben, ne, én kimaradok az egészből, nem, 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 nem. És akkor odahív, kinek a neve van a buszon, oké? Okay? Kinek a neve? Hát az enyém. Akkor ez, akkor nem tudsz elbújni, oké? Okay? Vagy inkább úgy kell mondani, hogy odahív a tükör elé. Kinek a neve van a homlokodra írva? Hát a tiéd. Ez az. Oké? Okay? Ez az. Mindenkit cselekedetei szerint ítél meg személyválogatás nélkül. Hát ezt hogy rakjuk a helyére? Egyrészt nem tetszik, hogy személyválogatás nélkül. Velem kivételezhetne. De ezt mondom én is, meg ezt mondod te is, és akkor melyikünkkel kivételezzen jobban? Ez nem működik. Mindenkivel ugyanúgy kell bánnia. Ha velem jobban bánik, mint veled, akkor engem jobban szeret, mint téged. Ha veled bánik jobban, mint velem, akkor téged szeret jobban, mint engem. Isten nem lehet személyválogató. Ha szeret minket igazán, akkor nem lehet személyválogató. És hogy van ez, hogy mindenkit cselekedetei szerint ítél meg? Emlékezzünk vissza Jakabra. Mi a kapcsolat a cselekedetek és a hit között? Teljes a kapcsolat. Úgyhogy ez arról szól, hogy nem az alapján foglak megítélni, amit te képmutatóan hazudtál a hitedről, hanem a valódi hitedről, amit tényleg hittél, mert az volt az, ami a cselekedeteidben is látszott. Úgyhogy a cselekedeteid szerint foglak megítélni, de lazíts, a cselekedeteid pontosan a hitedet tükrözik. És nyilván itt nem arra gondol, hogy ha, emlékszem. Már 3 éve keresztény voltál, és rágyújtottál. Megítéllek emiatt. Dehogy is, hát ez a tenger fenekén van. Hanem, ó, én bízom benned, Uram, én bízom benned. Csak legyenek tökéletesek a körülmények. Mi alapján fog megítélni? Az alapján, hogy berezeltem a körülményektől. Azt fogja mondani, hogy ha bár a száddal azt mondtad, hogy bízol bennem, a tetteiddel nem bíztál. A tetteiddel azt mondtad, hogy nem bízhatok benned. És ez szerint fogok bánni veled. Vedd komolyan az életet. Isten az Úr. Ő előtte állunk vagy esünk. Bízhatunk benne? És ha igen, akkor éljünk így, félelemmel, azelőtt az Isten előtt, aki a mi atyánk, akinek a neve van a homlokunkon, meg a kis buszunkon, és aki személyválogatás nélkül fog megítélni a tetteink szerint. Oké, nem bízom benned, Uram. Hát, Uram, nem bízom benned. De kérlek segíts, milyen tettem alapján fog megítélni? Az alapján, hogy hozzá kiáltottam. Nem én, nem kell, hogy szuperember legyek, csak őszinte ember, igazi ember. Vagyok, ami vagyok a te kegyelmedből, és most ez éppen nem túl sok. De ez nem az én gondom, ez a tiéd, Uram, mert bízom benned. De nem bízom. De bízom. Segíts. És mi alapján ítél meg? Az alapján, hogy hozzá kiáltottam. Az egész életem egy hozzá kiáltásból áll. Semmi egyebem nincs, mint egy hozzá kiáltásom. Erről ezzel kezdtük. Nem fogom kinőni. Nem fogom kiérettségezni. Nincs ilyen szó, de jól hangzik. Hol van az a Zsoltár, ahol mindenféle módon bajba kerül a hívő, Istenhez kiált, és Isten kiszabadítja? Balázs, ezt neked tudnod kéne. Mindegy, most nem találja, de az pont ide való tökéletes. Erről szól. A Zsoltár az összes lehetséges variációt felsorolja, ahogy egy ember bajba kerülhet. Úgy értem, én szúrom el, más szúrja el, senki nem szúrta el, mindenki elszúrta, és ez ismétlődik. És bajban voltak, majd meghaltak, Istenhez kiáltottak, és Isten megszabadította őket. Megint bajban voltak, majd meghaltak, Istenhez kiáltottak, és Isten mit csinált? Kicsit dicsekedve mondja, és mit csináltam? Megszabadítottam őket, és megint bajba kerültek, és hozzám kiált, és mit csináltam? Mit? Na? Hanyas? 107, gyerünk, 107. Zsoltár, ez a mi Zsoltárunk. Mindjárt meglátjuk, felismerem. Ez a 107, ez az. Igen. Vannak, akik bolyongtak a pusztában, úton, utakon, nem találtak lakott várost, éheztek és szomjaztak, és elcsüggett lelkük, de az Úrhoz kiáltottak a nyomorúságban, és kimentette őket szorult helyzetükből. A helyes útra vezette őket, hogy lakott városba jussanak. Adjatok most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért, mert megitatta szomjazókat, és jól tartotta az éhezőket. Első, második. Vannak, akik sötétségben ülnek, és a halál árnyékában nyomorultan vasra verve, mert engedetlenek voltak. Hoppá! Megérdemlik. Isten parancsával szemben. Megvetették a fenséges döntését. Na, az ilyen jogosan szenved. Ezért szenvedéssel törte meg szívüket. Elbuktak, nem volt segítéjük, de az Úrhoz kiáltottak nyomorúságban, és megszabadította őket szorult helyzetükből, kihozta őket a sötétségből, a halál árnyékának köteleit pedig letépte. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáért, mert betörte az érckapukat, és leverte a vaszárakat. Vannak ostobák, akiknek szenvedniük kellett vétkes életük és bűneik miatt. Minden ételtől undorodtak, már a halál kapuihoz jutottak, de az Úrhoz kiáltottak nyomorúságokban, és megszabadította őket. Vannak, akik hajókon tengerre szálltak, munkájukat a nagy vizeken végezték. Ezek látták az Úr tettei csodáit, a mélységes tengeren szavára forgó szél támadt, fölemelték őket, a hullámok égig emelkedtek, majd a mélybe zuhantak, kétségbe estek a veszedelemben, imbolyogtak, tántorodtak, mint a részegek, bölcsességük egészen oda lett, de mit csináltak? Az Úrhoz kiáltottak, és az Úr mit csinált? És ez így megy, amíg tart a Zsoltár. Oké? Ez az én kedvenc Zsoltárom. Ez az életünk. Hányszor történik ez meg? Folyamatosan. Oké? Ítéljen meg engem az én Istenem az alapján, hogy mindig hozzá kiáltok. Oké? Ne az alapján, hogy én milyen ügyes vagyok, milyen erős vagyok, mennyire nincs rá szükségem, mennyire farizeus vagyok, hanem az alapján, hogy szüntelen zuhanok, és szüntelen hozzá kiáltok. Ments meg, Uram, ez az életem. Reggel fölkelek, és fölkelni túl sok. Az első imám az, Uram, ments meg, Uram. Úgy értem, nekiállok dolgozni, és a munka túl sok. Ments meg, Uram. Beszélnem kell a feleségemmel, ez túl sok. Ments meg, Uram. El kell jönnöm tanítani, ezt nem bírom, Uram. Ments meg engem. Oké? És az ő dicsősége hordozzon minket keresztül az egész életünkön. De hol tartottunk Péterben? Bárányvére, így van. Tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Most ez, oké, hányatoknak van kisebb rendűségi komplexusa? Mindannyiunknak van. Mindannyiunknak van. De nem fogadhatod el, nem élhetsz vele. Az ár, amin meglettél vásárolva, az a legmagasabb ár, amely a világ mindenségben, az örökké valóságban valahol, valaha fizethető. Oké? A bárány az Isten maga. Jézus Krisztus, ő Isten. A vér az életnek a jelképe. A bárány vére az Isten életét jelenti. Amivel te mérhető vagy, amivel te kilettél vásárolva a bűn rabszolgapiacáról, ahol oda voltál láncra verve, oké, sínylődtél, kiszolgáltatva, rabként, kilettél vásárolva egy áron. Arany az semmi, az veszendő. A világ minden kincse semmi. Jelentéktelen. Így el fog múlni. És még füstölögni se fog. Oké? Hanem Isten a szeplőtelen báránynak a vérén. Ki vagy te? Mi az értéked? Hogy kéne gondolkoznod önmagad felől? Vagy ki a te pattársad? Mi az ő értéke? Hogyan kellene gondolkoznod ő felőle? A házastársad? A gyereked? A szüleid? A szeplőtelen báránynak a vérén lettünk megvásárolva. Ez az értékmérőnk. Ez az egyik oldalról az üzenet. De a másik oldalról az az üzenet, hogy ha ezen az áron lettél megvéve, akkor ha nézek az atyára, hát nem akarok szórakozni vele. Nézek az atyára, és azt mondja, hogy figyelj, fiam, van itt egy dolog, az élet, hogy te engem képviselsz, hogy valami elmúlt, és valami elkezdődött. Ezért én nagyon nagy árat fizettem. A fiamat adtam. Isten az életét adta. Remélem, nem akarsz ezzel játszadozni. Remélem, komolyan veszed. Épp az előbb mondtam, félelemmel töltsétek jövevénységetek idejét, hisz atyátokként szólíthatjátok Istent. Kinek a neve van a kis buszon? Kinek a neve van a homlokodon? Milyen ára volt annak, hogy ez a név oda kerüljön? Komoly dolog. Hatalmas kiváltság. Úgy értem, hatalmas kiváltság, de ez most katonai beszéd. Ugye? Péter nem szórakozik. Ezek az emberek mártírhalált fognak halni. Lehet, hogy nem mind, de néhányan igen. Olyan rázós idők jönnek, tessék az elméteket felvértezni. És komolyan átgondolni, hogy mi történik. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg ti értetek, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvér szeretetre, és megint kezdi az intést, vagy inkább úgy mondom, hogy a buzdítást. És nagyon érdekes az összefüggés. Tisztítsátok meg a lelketeket. Hogyan és mire? Tehát mikor tiszta valakinek a lelke? Hogyan tisztítom meg a lelkemet? A mód, ahogy megtisztítom, az igazság iránti engedelmesség. És ami az eredmény, az a képmutatás nélküli szeretet. Ámulatos, nem? Tehát ha Isten igéjét hallom úgy, hogy alávetem magam, ugye ez az engedelmesség, alatta hallani. Hallom a valóság legprecizebb definícióját, Isten igéjét, és komolyan veszem. Úgy értem, az ige, amikor hallgatom, a valóság tényének a képét hozza létre a lelkemben. Amikor hallgatom Isten igéjét, valósággá válik az bennem, mert hiszem. Ugye? Nem attól valóság, hogy elhiszem, hanem a hite az az én részem, az én felelősségem, miszerint komolyan veszem. Ez ugyanez, ott állok a sinen, ugye? Jön a vonat. De nem hiszem. Attól a vonat ugyanúgy jön, csak a valóság képe nem jön létre a fejedben. Azt hiszed, hogy csak valami zümmögés ez, és a vonat biztos elfelé megy, nem közeledik. Oké? És bajban vagy, mert nem a valósághoz viszonyulsz. Itt erről beszél Isten. Engedelmeskedj a valóságnak, Isten beszédének, és ez át fog formálni belülről úgy, hogy képmutatás nélküli testvér szeretet lesz belőle. Ez az egyik mérce. János szerint, ő is erről beszél, hogy ha azt mondod, hogy szereted Isten, de a testvéredet, oké, ha szereted, azt mondod, szereted Istent, akit nem látsz, de nem szereted a testvéredet, akit látsz, akkor ez hogy áll össze? Ugye, te csak egyfajta szereteted van, egyfajta hozzáállásod van, és hogyha az a hozzáállás, az a szeretet nem képes azt se szeretni, aki itt van az orrod előtt, hogy szeretheted Istent, aki, tudod, akit nem látsz? Képmutatás nélküli testvér szeretet. De hát nem megy nekem, mert titeket se szeretlek. De megvallom Istennek, azt mondom, Uram, én egy önző állat vagyok. Taníts engem, adj nekem, beszélj hozzám, és komolyan akarom venni a szavaidat. Formálj át, amit te mondasz, amit te csinálsz velem, azt én komolyan veszem. És amit hallok, ahogy Isten nevel, egy új embert, egy folyamatos megszentelődésen keresztül egy kiformálódó új embert hoz létre belőlem. Helyzetileg megvan az új, csak nem hagyom érvényesülni. Isten végzi a munkáját, hallom Isten igéjét, hiszem, azaz a valóság képét hozza létre a lelkemben, és én ezt a valóságot egyszerűen elkezdem élni. Jön a vonat, mit csinálok? Egyetem hallom, közeledik, zúg a sin is, a fényét is látom, hát leslatyogok a sinekről. Ugyanígy hallom Isten igéjét, és az megszabadító, és dicsőséges, és tele van szeretettel, és ez valóság, és megszabadulok benne, és elkezdem szeretni önmagamat, elkezdem szeretni a testvéremet, és szeretem Istent is. Ki csinálta? Isten csinálta. Én mit csináltam? Hallottam, és komolyan vettem. Hallottam, és komolyan vettem. És gyümölcsöt termelt. Egymást kitartóan tiszta szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Oké? Az új ember Isten igéje által jön létre. Gondolkoztál már ezen, hogy valójában miből áll össze az, aki te vagy? És én gondolkoztam rajta, és nem tudom, hogy jó-e a kép, ugye van a test, a lélek és a szellem. És aztán van az ige, ugye? A hallás, a bejövő információ, a meggyőződés, amivé válik, és a hitnek a rendszere, amivé ez megnő, ugye? A hit, tehát nem az, hogy valamit elhiszek-e, hanem a hit az a meggyőződéseknek az a rendszer, ami megvan bennem a valóságról. Ez az én világképem, ha lehet mondani. Mindenkinek van ilyen. Az ateistának is van. Olyan, mint egy számítógép, olyanok vagyunk. Ugye, ott van a vas, igaz? Ott van a konfiguráció, ilyen kütyű összekötve olyan kütyűvel, azért, hogy ha jön az adat, az itt át tudjon menni, ott lerögzül. Tehát van a lelkünk, amelyben van akarat, értelem, érzelem. Van egy konfiguráció, ki van találva arra, hogy ha majd jönnek az adatok, tudja kezelni. Oké? Okay. De az igazi lényeg, oké, okay, az igazi lényeg az az adat, ami jön. Az adat hozza létre a személyiséget, a jellemet, azt, aki te vagy. Az adat, ami beléd megy és benned marad, alkot meg téged. És persze szabadon bánsz vele, szabad akaratod van, de ha szeméttel vagy tele, akkor a szemét fölött vagy úr. Ha Isten igéjével vagy tele, akkor hatalmad van és életed van. Erről szól. A hit hallásból van Róma 10-18, igaz? 10-17? Ott van? Csak egyet tévedtem. És erről beszél, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Oké? Okay. Az új ember, aki megszületett bennem, az Isten igéje által született. És itt hoz egy ószövetségi idézetet, mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mezővirága. Megszárad a fű, és a virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek. Nekünk hívőknek Isten beszédét kell komolyan vennünk. Ez a felkészülés, ez a mód, ezzel erősödik a hitünk, ezzel növekszik a hitünk. Szélességben, hosszúságban, magasságban és mélységben. Letéve tehát minden gonoszságot, második fejezet, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Hát ne menjünk ebbe bele, de gonoszság rossz indulatot, rossz akaratot jelent. Álnokság, szándékos félrevezetés, képmutatás, tettetett valóság, tettetett szeretet, tettetett vallásosság, irigység, neheztelő elégedetlenség, rágalmazás, valakinek a háta mögötti hazugság. Oké, ezek olyan hozzáállások, amikről azt mondja, hogy vessük le őket. Oké, a rossz indulat, rossz akarat, szándékos félrevezetés, tettetett szeretet, neheztelő elégedetlenség, ez a legjobb. Neheztelő elégedetlenség. Hányan vagytok ebben ártatlanok? Neheztelő elégedetlenség, oké? Okay? Hányatoknak van az életében olyan dolog, ami nem tetszik igazán? Oké, okay, tehát, hogy ami valaki nem úgy bánik veletek, ahogy kellene. Oké, okay. Házaspároknál ez nagyon egyszerű. Ez nagyon egyszerű. Találni olyat, akire könnyű, hogy? Akiről úgy tudsz gondolkozni, hogy nem úgy bánik veled, ahogy kellene. Oké, okay. Neheztelő elégedetlenség. Ámulatos. Vesd le. Van egy csomó, oké, van egy csomó hozzáállás, van egy csomó gondolat, ami úgy illik a régi bűnös természetedhez, mint egyik tenyér a másikhoz. Olyan jutalmazó, olyan simogató, igen, rosszul bántak velem, igen, jogosan lehetsz elégedetlen, igen, mondd meg neki, igen, vágj vissza, igen, és tudod, és a világban ez így normális. De te nem a világ, te szent vagy. Szentek legyetek, mint ahogy én szent vagyok. Te egy másik valóságban élsz már, ahol az irigység, a neheztelő elégedetlenség elfogadhatatlan. Miért? Mert mindent megkaptál. Mert drága véren lettél megváltva. Mert atyádként hívott segítségül Istent. Aki mit csinált? Aki nem neheztelően elégedetlen volt velünk. Úgy értem, Ádám, ennél többet vártam volna. Úgy értem, itt élhettünk volna az Édenkertben békességgel, erre te mit csinálsz? Tudod, mi ennek a következménye? Nem csak összesöpröm a törmeléket. 7000 év, halál, pusztulás, rák, háború, tömegszerencsétlenség. Tudod, mit tettél? Nem vagyok elégedett veled, Ádám. Nem? Isten? Nem mondhatta volna? Ja, ezt még visszakapod, így van. Tényleg ez jó. Ezt nem is gondoltam. Na jó, tehát itt ezt röviden elintézi. Hanem mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Járuljatok ő hozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Ezért áll ez az írásban, íme leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Néktek a hívőknek drága kincs, hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők sarokkővé lett, megütközés kövévé és botránkozás sziklájává. Azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének, ők erre is rendeltettek. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalmat találtatok. Oké. Okay. Ámulatos. Azt mondja, hogy mi egy Isten házává épülünk. Ő a sarokkő, és mi hozzáigazodunk. Élőházzá, ugye, ez a gyülekezetnek a képe. És ugyanez a sarokkő lehetett volna egy csomó világi embernek is sarokkő, de nekik nem az lett, ők csak átestek rajta. Mit keres itt ez a kő? Semmi közünk hozzá, botránkozás, botláskövé lettek. És mert nem hisznek, ők erre is rendeltettek. És itt jön ez az ámulatos rész, azt mondja, mi pedig, figyelj, ti, kik vagytok? Kik vagytok ti? Aranyhörcsögök a ketrecben. Ugye? Isten lakásában jöjjünk az aranyhörcsögök. Hányatoknak van aranyhörcsöge? Nekem sincs, nyulaim vannak. Két nyulam van. És azért az én nyulam, mert állítólag én vagyok a családfő, de nekem semmi közöm hozzá. Úgy értem, kutyám is lett megint. Okay. Kutya, nyulak, úgy értem, állatkert. És tudod, hát megetetem őket. Meg néha kiengedem őket. Néha reménykedem, hogy a kutya is kim van éppen. Kicsit büdösek. Nem nagyon, kicsit. Úgy értem, zajonganak. Nyulak. Értem, turbóznak leföl a ketrecben. Ahogy besötétedik. Értem, nem tudom, hányszor mentem már ajtót nyitni, mert azt hittem, hogy kopognak közben csak a nyulak. Úgy értem, tudod, lehet, hogy mondhatom, hogy szeretem őket, de ha én is csak nyúl vagyok Isten lakásában, akkor nincs, akkor inkább, ha összekapjuk magunkat. Oké? Okay? De nem, ti nem nyúlak vagytok Isten egyik ketrecében. Mert néha ez a képünk magunkról, ugye, hogy Isten szentségben, magasságban, megközelíthetetlen fényességben, világosságban él. Én meg vagyok, tudom, ki vagyok, úgy értem, valamennyi önkritikám van. És akkor tudod, milyen lehet a viszonyunk? Úgy értem, ha Isten az egyetlen reményem, és én egy nyúl vagyok az ő egyik ketrecében, akkor nincs sok reményem. Öregem. De ide hála Istennek nem ez van írva. Ti Isten hobbi nyulai. Nem, ti választott nemzetség. Figyelj, királyi, mondom a szavakat, Isten népe vagytok. Nem örökölt népe, nem rám sózták, és már nem tudok szabadulni tőlük, hanem választott népe. Oké, királyi papság. Oké, a pap az, aki mehet Istenhez. Király és pap. Úgy értem, mert van király, aki nem mehet Istenhez, az Schrödinger hozzád képest. Aztán van pap, aki meg nem király, az is Schrödinger. Pedig mind a kettő hatalmas hivatal, de te királyi pap vagy. Király és pap. Királyi papság, figyelj, szent nemzet. Isten tulajdonba vett népe. Hé, Isten! Ki vagy mi itt a tiéd? Hol a birtokod? És ő azt mondja, akarod látni, mi az, ami igazán az enyém? Itt ülnek. Ők az enyém. Ők az én királyi papságom. Szent nemzetem. Az én tulajdonba vett népem. Az enyém, mondja a világ mindenség ura, aki volt, lesz és eljövendő. A mindenható Isten. Nem a miniszterelnök. Nem a papád. Nem a főnököd. Nem te, a mindenható, mondja. És ez örökre így van. Ha ő szól, akkor a semmiből lesz. Ha ő szól, akkor az tényleg van, és következményei. Úgy értem. Isten megteremtette a mindenséget, föltűrte az ingóját, tudod? Itt van a föld, teszünk köré csillagokat, hányat? Hát hetet, nyolcat. Kell egy nap, egy nap az jó nagy. Mindegy, egy napot is teszünk oda. Hát kell egy holdat is, oké. Okay. Bolygók, oké, okay. Pár bolygó, oké. Okay. Teljesen ki vagyok. Nem, Isten megteremtette a mindenséget, úgy értem, végtelen világegyetemet teremtett körénk. Miért? Hát csak úgy. Oké, okay. Tehát hogyha valaha leszünk olyan abnormálisak, hogy egy Hubble teleszkópot fölrakunk, és belekukkantunk a semminek hitt valamibe, akkor azt lássuk, hogy ott vannak a semmiben is csillagok, és amikor kinagyítjuk őket, rájövünk, hogy azok nem csillagok, hanem galaxisok, és ezt Isten csak azért tette, hogy ha majd egyszer belekukkantunk, akkor lássuk, hogy ő a végtelen, mindenható, teremtő Isten. Oké? Okay? És ő azt mondja, hogy ti vagytok nekem azok, akiket én választottam. Szent nemzet, királyi papság. Hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből, ez az az idő, amikor még gőzünk nem volt, az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Oké? Okay? Hogyan hirdeted a nagy tetteit? És itt a szó, amit használ, kikeresem nektek gyorsan, 9. vers, úgy is lehet fordítani, hogy kiváló tulajdonságait, kiválóságait, erényeit. Oké? Okay? Aretosz, ez a szó. Nagy tetteit, azaz a jellemét, a kiválóságát. Miért értékes a te tűzben próbált hited? Mert az ő nagy tetteiről beszél. Egy világ, amely elfelejtette Istent, egy világ, amely lázad Isten ellen, amelyik nem látja ezt a csodát, nem látja ezt a felemelést, nem látja ezt a hihetetlen értéket, ami az emberben ott van, az mégis láthatja a te hiteden keresztül. Én tudom, hogy kicsoda Isten. Ha ő velem, kicsoda ellenem. A nevem fel van írva a mennyben, és lehet, hogy lesz néhány nehéz évem, még itt a földön, de nem lesz nehezebb, mint a tiéd. Örömöm lesz benne. Reményem van benne mindvégig, és a jövőm biztos. Oké? Nem cserélném el ezt az életet semmire. Hirdetem a nagy tetteit. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a szellem ellen harcolnak. Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva dicsőítsék Istent meglátogatás napján. Oké? Okay. A világnak szokása, hogy a hívőket vádolja, ugye? Rágalmaznak minket, főleg akkoriban, ugye? Néró felgyújtotta Rómát, és rákente a keresztényekre. Hogyan védekezzünk a rágalommal szemben, a jó cselekedeteinkkel? Jó, a következő szakasz az emberi rendnek való engedelmességről szól. És egy hasonló gondolatot hoz vissza, mert Isten akarata, 15. vers, az, hogy jót cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát. Mint szabadok, nem úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság takarójául használják, hanem mint Isten szolgái. Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, a testvéreket, szeressétek, az Istent féljétek, a király tiszteljétek. Ez a nagy négyes becsületkódexe a kereszténynek, de itt ez egy érdekes gondolat, hogy mert Istennek az az akarata, hogy jót cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát. A keresztényeket sokszor félreértik, illetve sokszor nem félreértik, hanem csak a vallást látják, és az alapján ítélnek meg mindannyiunkat. De hogyan tudod te meggyőzni az értetleneket? Jót cselekedve. Jót cselekedve. És mint szabadok, de ahol a szabadság valódi, de nem zsákmány arra, hogy mégiscsak a gonoszt, a rosszat tegyem. Ugye? Hogy szabadossággá tegyem. Hanem szabadság, amely önként Isten rabszolgájának tartja magát, azaz, aki kötelezőnek veszi, hogy igazodjon Isten igéjéhez, a törvényéhez. Megint hogyan igazodunk? A hallásunkkal. Ugye? Hallom, komolyan veszem, és a lelkem automatikusan igazodik. Ugye, amikor lehet kondicionálni az embert, leteszem a kezedet, fogok egy kis kalapácsot, rávágok, felkiáltasz és elkapod. Újra leteszem, meg kell, hogy tedd le a kezedet, megint veszem a kalapácsot, és így csinálok, mit fogsz csinálni? Elveszed a kezedet. Milyen engedelmes lettél? Nem, egyszerűen a valóság tanított. Tudtad, hogyha jön a kalapács, és ott hagyod a kezedet, fájni fog. És egyszerűen aláveted magad a tényeknek. Ugyanez az engedelmesség az, ami Istennel is működik. Rendben, 18. vers. Szolgák pedig teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak. Itt rabszolgákról beszél. Azaz, tiszteljétek őket. ne csak a jóknak és méltányosoknak, hanem a kíméletleneknek is. Elhajlottaknak, nem egyeneseknek. Oké, elképzelhető, hogy, sőt, nyilván, tehát megtért az úr is, meg a rabszolga is. Lehet, hogy nem szabadította föl, az túl nagy lépés lett volna, de jól bánt vele, oké? Azt mondta, hogy testvérem. És hát ugye sokszor nem is volt rossz dolog rabszolgának lenni egy háznál, ahol jól bántak a rabszolgával. De voltak, akik rosszul bántak velük. És Péter azt mondja, hogy nekik is engedelmeskedjünk. Őket is féljük. Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. Azt mondja, hogy kegyelem. Azaz Istentől kapott, meg nem érdemelt ajándékom van, amivel képes vagyok elviselni, ha méltánytalanul bánnak velem. És mit csinál ez? Hirdeti annak a tetteit, a hatalmas tetteit, aki a sötétségből az ő világosságára hívott el minket. Amikor tűröm a méltánytalan bánásmódot, nem mert hős vagyok, hanem mert kegyelmet kaptam. Kaptam Istentől extrát, úgy értem. Isten jön, és azt mondja, hé, fiam, ezt nem fogod kibírni. Letöltök egy kis kegyelmet. Tudod, kis energia bemegy, és aztán kibírom. Én sem tudom, hogy történt, de kibírom. És akik látják az életemet, azt mondják, hogy ámulatos. Ámulatos. Isten itt van. Láttam a láthatatlant a te életedben. Ellenben, ha kitartóan cselekszitek, de milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibáitok miatt kapott verést. Úgy értem, az én uram, a mesterem, az egy kíméletlen, és én háborgok ellene, és ő jól megver. De hát miért ver meg? Mert háborogtam. És itt kérdezi, hogy de milyen dicsőség, ha kitartóan tűritek a hibáitok miatt kapott verést, ellenben a kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. Hiszen erre hívattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Oké, keresztények vagyunk. Olyanok, mint Krisztus. Krisztushoz hasonlóak. Ő mit csinált? Ugye? Ő volt a legszelidebb. Ő volt az, akinek minden hatalom a kezében van. Ő volt az, aki így lerendezhette volna. Oké? És némán tűrte. Szenvedett ő az igaz, értünk az igaztalanokért. És egy mintát hagyott. Azt mondja, hogy az ő szenvedései még nem teltek be. Még van szenvedés, amit el kell tűrni ezen a világon az ő dicsőségéért és másokért. És erre vagyunk elhívva. Ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját, amikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk, a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg. Itt a gyógyulás a bűntől való szabadulást jelenti. Mert olyanok voltatok, mint a tévejgő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőihez. És itt jön még egy jó kis rész, ezt még átvesszük. Ugyanígy ti asszonyok! Engedelmeskedjetek férjeteknek, hogyha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük magaviselete szavak nélkül is nyerje meg őket. Felfigyelve istenfélő és tiszta életetekre. Ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, ne a hajfonogatás, az aranyékszerek felrakása, vagy különféle ruhák felöltése, hanem a szív elrejtett embere a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével. Ez értékes az Isten előtt. Oké. Ez a kép nagyon hasonlít arra, amit tőlünk mindannyiunktól vár Isten. Azt mondja, jót cselekedve győzzük meg őket, ugye? Itt az asszonyoknak mondta, azt mondta, hogy ha a férjed nem hisz, akkor te azzal, hogy engedelmeskedsz neki, a helyeden maradsz, hogy tiszteled őt, hogy a magaviseleted olyan, amilyen, szavak nélkül nyerje meg a férjedet. Oké, ez nem divat mostanában. Úgy értem, ez a mai feminista világban mondjuk azt, hogy vérlázító. Csak hadd egyensúlyozzam ezt ki. Azt mondja, ne a külső díszt legyen a ti ékességetek, és ez nem arról szól, hogy ne díszítse magát egy nő, hanem arról szól, hogy értsd, hogy az igazi érték, az, ami igazán számít, az nem a külső, nem a szépség, nem az ékesítés, nem a díszítés, nem a ruha, hanem a belső ember, a szelíd, azt mondja, hanem a szív elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek el nem múló dísze. Ez értékes Isten előtt. Most ez az, ami ma nem divat. Ez az, amit egy dörzsölt modern lány sose csinálna. Úgy értem, én kemény vagyok, keményebb, mint bármelyik pasi. És meg is tudom mutatni. Úgy értem, ha bunyózni akarsz, gyere, bunyózzunk. Össze akarod akasztani a bajszot? Összeakaszthatjuk. És van egy alapvető, lázadó hozzáállás egy rend ellen, amit Isten talált ki. És ez a rend az, hogy a férfinek a feje Krisztus, de a férfi a feje a feleségének. Ő az úr a házban. És Sára urának szólította Ábrahámot, amivel elismerte, hogy ő a góré a házban. És nem csak, hogy ő mondja meg, hogy kiviszi ki a szemetet, hanem megkapja azt a tiszteletet is, ami a górénak jár. Úgy értem, ő felel Isten előtt, úgyhogy úgy nézhetek rá, mint, mint, tehát nem mint Istenre, de végül is igen, ámulatos. Nem ez a rendje a világnak? Nem így működünk? Isten azt mondja, menj el az én nevemben. És amikor a te beszédedet hallgatják, akkor is az én beszédemet hallgatják. Ha te prédikálsz, prédikálj úgy, mint aki Istentől szól. De hát nem én vagyok Isten. Nem, persze, hogy nem zavarodtunk össze. De ez a rend, így működünk. Oké, az Atya Isten. Mennyire Isten? Amennyire lehet, teljesen. A Fiú Isten. Mennyire Isten? A Fiú? Teljesen, amennyire csak lehet. És a Szent Szellem, ő kicsoda? Isten, és mennyire Isten? Teljesen, amennyire csak lehet. De mégis úgy van, hogy az Atya az első, a Fiú a második, és a Szent Szellem a harmadik. Van egy rend. Miért? Mert sehogy másképp nem működik. Így működik. Kell, hogy legyen egy rend. Mindig van, aki vezet, és van, aki követ. A vezető leteszi az életét a vezetettért. Szeret. A követő tiszteli a vezetőt, nagyra értékeli, és követi. Tökéletes az összhang. De ha nincs, akkor anarchia van. Akkor nincs az életnek áramlása, akkor lázadás van. Akkor ott, ahol építés lehetne, ott rombolás van, és ez az ördög célja. Kivenni mindenkit a maga helyéről. A férfiak nőiesedjenek el, a nők férfiasodjanak el, a nők hordják a nadrágot, a férfiak a szoknyát, oké? És őrület van. És mi emberek, miközben a belénk nevelt torz hozzáállással éljük az életünket, csodálkozunk, hogy miért szenvedünk. Olyan egyszerű hétköznapi helyzetekben, amiknek igazából örömet kellene hozniuk. És tehát ugye ez az engedelmesség. Asszony, vidd ki a szemetet, és akkor a feleségem fölugrik, igen, uram, és kiszalad a szemétát. Ez nálunk így történik. Ezt látod magad előtt, mi? Azt én is megnézném. Hol van ez az engedelmesség? Hogyan kéne ennek megvalósulni? Erre én is kíváncsi vagyok. Remélem, hogy jön valami adás, mert... olvassuk, azt mondja. Engedelmeskedjetek férjeteknek, hogyha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük magaviselete szavak nélkül is nyerje meg őket, felfigyelve istenfőlő és tiszta életetekre, ne a külső dísz hanem a szív elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével, ez értékes Isten előtt. Az hatodik vers, ahogyan Ábrahámnak, Sára is engedelmeskedett Ábrahámnak, és urának nevezte őt. Az ő lányai lesztek, ha jót tesztek, és nem féltek semmiféle fenyegetéstől. Oké. Én azt gondolom, hogy az engedelmesség az elsősorban Istennek való engedelmesség. Oké, amikor egy asszony engedelmeskedik a férjének, az egyetlen egy módon lehetséges, hogy féli Istent. És tudja, hogy annak a mamlasznak, akihez hozzámentem feleségül, oké, Isten a feje. Oké? Isten a feje. Isten a feje. A mamlasz feje Isten. És én Istent félem. És Isten valamilyen perverz gondolattal ezt a mamlaszt tette a fejé az én családomban. Úgyhogy, ha én nem fogadom el őt, én Isten ellen lázadok. Pedig én Istent atyámként hívom segítségül, és félelemmel és rettegéssel töltöm a jövevénységem idejét. Drága véren vásároltam, tattam meg, és igazából az én férjem is. Hoppá, lehet, hogy nem is mamlasz. Tehát, hogy ő egy királyi pap, egy szent nemzet tagja. Ő Isten tulajdonba vett népe. És Isten azt mondja, hogy ő vele beszél, őt vezeti, őt felelőssé tette, őt szereti. És rajta keresztül én egy betakarást és egy áldást kapok Istentől. Úgyhogy az a mamlasz nem egy mamlasz, az én uram. Oké? Okay. Aki leteszi az életét, értem. És lehet, hogy nem megy neki olyan jól. Lehet, hogy még ugyanúgy tanulnia kell neki a szeretetet, mint nekem a tiszteletet. De ez Isten rendje. És az egyetlen, amit tehetek, oké? Okay, az egyetlen, amit tehetek, az az, hogy a helyemen maradok. És az én helyem az, ahol a szív elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek el nem múló dísze az én díszem. És ez a törekvésem. Félem Istent, és egy ilyen ember akarok lenni. És tudod mit? Az a mamlasz pedig azért imádkozik reggelente, meg esténként, hogy egy olyan szerető ember legyen belőle, amilyen Jézus Krisztus volt, aki az életét adta a gyülekezetért. Oké? Okay? Ő ugyanúgy a helyén akar maradni. De, oké, okay, de a világ azt mondja, hogy lázadj. A világ azt mondja, hogy szorítsd ökörbe a kezedet, és üss teljes erővel, mert ha nem teszed, megesznek. És lehet, hogy a világban ez igaz, de mi már nem vagyunk a világból valók. Minket már kiszedett onnan Isten. És a hazugság arra akar rávenni, hogy a saját kezünkkel romboljuk le a saját házunkat. És ezt meg tudjuk tenni férfiakként, és meg tudjuk tenni nőkként. És mind a ketten, férfiak és nők is, egyedül fogunk állni Isten előtt, és fogunk számot adni a tetteinkről, szavainkról és gondolatainkról. Úgyhogy ez egy katonai levél. Vedd komolyan a helyedet. Egy háborúban nem mindenki tábornok, nem mindenki lövész, van, aki a felszerelést hordja, van, aki adagolja a lőszert, mindenkinek megvan a helye. Vedd komolyan azt a helyet, amit Isten neked adott. Amen. Amen. Mennyei atyánk, kérünk téged, hogy áld meg ezeket a gondolatokat a szívünkhöz, és tedd őket olyan valósággá, amint hitet keverünk hozzá, ami alapján cselekszünk. Egyszerűen cselekszünk, tetteink lesznek. Csak köszönjük. Köszönjük. A te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Köszönöm a figyelmeteket.